Üdvözlöm a Clickout Podcast hallgatóit, és a stúdiumban üdvözlöm Novota Janit, másod ízben. Jani, üdvözöllek.
Szia Tibi, üdvözlök mindenkit.
Természetesen most is az Európa-bajnokság lesz a téma. Ugyebár mi az első kör után találkoztunk, és beszélgettünk bőven az összes hat csoportról. Per pillanat az a helyzet, hogy három csoport befejeződött. Hát akkor talán kínálkozik, hogy első kérdés a magyar válogatottra irányuljon, de én ezt egy kicsit megszegem, és rákérdezek a osztrák válogatottra, mert ahogy láttam és néztem a mérkőzést, és milyen a... Hogy néz ki az egész mérkőzés, akkor gondoltam is rád, hogy biztos nézed. Nézted?
Néztem, igen, néztem. És hát most a dicséret illeti őket, mert főleg most ugye a ukránok ellen nagyon jól játszottak. A hollandok ellen nem volt az igazi, de azért a hollandok sokkal-sokkal komolyabban vették ezt a meccset, mint a ukránok ellenit. Viszont ami jó volt, ami tetszett, hogy nem döntetlenre játszottak, mert ugye döntetlen is elégett volna valójában mind a két csapatnak a továbbjutáshoz, hanem próbáltak nyerni, és próbálták így kontroll alatt tartani a meccset, és hát nyerhettek volna ugye nagyobb gólkülönbséggel is, úgyhogy szerintem megérdemelten jutottak tovább.
Jó, a második ilyen megnyitó kérdés. Magyarország, Franciaország. Ez az első reakció, természetesen boncolgatni fogjuk a későbbiekben is, de így ilyen első gondolat.
Hát én mindenképpen meglepett, tehát, hogy nem vártam, ahogy mondtam is, ugye bizonyíték van róla, hogy mondtam, hogy nem várok pontot ezen a meccsen, de rám cáfoltak, és így a meccs után azt mondom, hogy teljes mértékben megérdemelt volt az egy pont. Biztos, hogy a individuális klasszis az a franciáknál volt, a játékosoknál, viszont a csapatszellem, a szív, meg a küzdelem, meg tényleg az, hogy egy csapatként játszotta egész válogatott, az megmutatkozott, és ez fölért egy pontot, és ha egy kicsivel, én nem azt mondom, hogy kicsivel több szerencse lett volna, hanem hogy kicsivel jobban odafigyelnek ennél a gólnál, akkor ez meg lehetett volna akár a három pont is.
Rátérünk a csoportokra. A csoport. Ez egy nagyon érdekes csoport. Elvégre itt voltak a olaszok. Wales, Svájc és Törökország. Vége a csoportnak, tovább jutottak az olaszok, Wales és a svájciak még várják a többi eredményt, lezárva ezt a csoportot. Mit gondolsz? Például kezdjük a olaszokkal.
Hát olaszok tényleg az egyik legnagyobb meglepetés számomra, mert tehát lehet mondani, hogy szinte egy ilyen örömfocit látunk tőlük, és tényleg ezek a fiatal játékosok, akik ott vannak, hogy nincsenek azok a nagyon nagy sztárok abban a válogatottban, és mégis igen jól tudnak működni. Ugye most majd jön a kieséses szakasz, úgyhogy ez majd megint egy kicsit más, lehet, hogy szemszögből mutatja meg őket, mert itt már még nagyobb tétje van, ugye azért két nyeret meccs után azért a harmadikot az kicsit olyan lazábban lehet játszani, már mint hogy azt is meg akarja nyerni az ember, de kicsit olyan könnyedében áll hozzá, nincs rajta az a nyomás, és ilyenkor lehet, hogy könnyebb is játszani. Viszont lehet látni, hogy nagyon összetartóak, már ott, amikor a himnuszt éneklik, vagy akár ezeknek gólörömöknél, tehát, hogy akár a kapus cseréni, ami volt a utolsó meccsen a végén. Úgyhogy nagyon erős a csapat szellem, azt lehet látni. Szeretik a edzők, nagyon a játékosok, úgy jön le így kifele, és biztos, hogy fog kelleni nekik majd egy kis szerencse is hozzá, de hogyha ezeket a dolgot beleteszik továbbra is, és így fogják folytatni, akkor tényleg az első négy között benne lehetnek.
Értékes volt ezen a mérkőzésen az, hogy annak ellenére, hogy az olaszoknak már gyakorlatilag megvolt a továbbjutás, aktívabbak voltak, mint a Wales.
Igen, ez miatt is szerintem, hogy nekik ugye már nem volt mit veszteniük, és tényleg nyugodtan játszhattak. Szerintem ez egy fantasztikus érzés, hogy valaki a EB-n két meccs után már tovább jut, és akkor tényleg a harmadikot szinte élvezi, szinte nézőknek játsznak, még maguknak játsznak, hogy nincs az a muszáj bennük, hanem tényleg elmondhatják, hogy itt vagyunk a EB-n, és focizunk. focizunk, azt csinálunk, amit szeretünk, és tényleg ez visszatükröződött aztán a pályán is, úgyhogy lehet, hogy ez miatt is volt ez.
Egy kicsit beszéljünk a kapusokról is, ugye az olaszoknál Donnarumma kapus, aki a világ egyik, még mindig a legtehetségesebb kapusa, de egyben már egyik legjobb kapusa. Mi a véleményed Donnarummára?
Szerintem a ő pályafutása egy kísérletélyesen hasonlít a Buffonéra. Nagyon fiatalon kezdett, ugye egy világhírű csapatba, ahol óriási nyomás alatt véd elejétől fogva. Ugye a Milán már pár év óta nincs benne így a Európa elitjébe, de most már kezd szerintem így főzárkózni, újra lassan és visszajönni, ami még szerintem egy kicsit el fog tartani, lehet, hogy egy-két évet, de jó úton vannak e felé. És hogyha jól tudom, ebben a Milánban már levédett 250 tétmeccset. Tehát, hogy most talán 22 éves? Nem tudom pontosan így fejből megmondani. De már most egy tapasztalt kapustról beszélünk, és tehát kíváncsi vagyok egy 10 év múlva, hogy milyen lesz ő neki a képe. Ugye nagyon jó a fölépítése, egy magos kapus, egy jól kinéző kapus, ami Olaszországban ez egy fontos dolog, tehát hogy nem csak az, amit a kapuba csinál, hanem mellette is egy óriási árucik.
Ja, mind a rossz edző is.
Így van, és van benne eufória, tehát az a nekem tetszik az, hogyha valaki azért kimutatja érzéseit a meccsen. Akár ezek pozitív, akár negatív érzések, és ő benne ez benne van. Úgyhogy biztos, hogy a következő évtized egyik legismertebb kapusáról beszélünk, és kíváncsi vagyok most nyáron, hogy ugye most a Milánba folytatja, vagy a PSG lesz a vége, vagy mi lesz. De biztos vagyok benne, hogy a olaszoknak a elkövetkezendő 10-12 évben nem lesz kapus gondjuk.
Második csoport, Belgium, Dánia, Finnország és Oroszország. Itt is hát torony magasán a belga csapat volt a legjobb, de végeredményben talán meglepetés is, hogy a dánok abból a Eriksen esettől nem tántorodtak meg annyira, és kiharcolták a egyenes továbbjutást. Meglepődtél?
Meglepődtem, főleg ezután első és a második meccs után, hogy így vissza tudtak jönni. Tegnap a meccset ugye a finn-belga és a dán-orosz meccset úgy kapcsolgatva néztem, hogy ezt is, azt is. Nyilvánvalóan mindegyik orvon lemaradtam majdnem, ahogy ezt lenni szokott. Viszont aztán talán utolsó 20-25 percre már ott hagytam a dánokon, és hát szurkoltam nekik nagyon, hogy sikerüljön, mert nagyon tetszett az, hogy egyszerűen a szurkolók is mennyire akarták ezt a győzelmet, mennyire akarták, hogy tovább jussanak, és ez tényleg a csapatnak ez óriási lelkierőt adhat majd a kiütéses szakaszra, mert hát akárhogy is nézzük ezután, a Eriksen eset után, a első meccs után szerintem mindenki ott kicsit úgy lelkileg úgy valamilyen szinten meg volt törve. Meg nem is, hogy megtörve, meg volt viselve, inkább úgy mondom. Ezt lehet, hogy meg lehetett érezni a oroszok elleni meccsen is, viszont ezen a harmadik meccsen szerintem mindent beletettek, és megmutatták tényleg, hogy mire képes ez a csapat. Ott a végén, mondom ezekben az utolsó 15 percben, ahogy játszottak, hogy kijöttek nekik ezek a gyors passzos játékok, vagy egy-egyre, hogy amikor megcsináltak a cseleket, éppen mondtam a feleségemnek, hogy ez olyan, mint hogy a spanyolokat nézném. Hát, hogy tényleg szinte néha hideg kirázott, hogy milyen hangulat lehetett abban a kis stadionban is, ugye nem nagy stadion, az a Kopenhágai viszont egy ilyen tényleg ilyen biztos ilyen zárt, ilyen jó hangulatú, és nagyon-nagyon kívántam nekik, hogy jussanak tovább, mert kár lett volna, hogyha ez miatt a dolog miatt, hogy így megviselte őket ez a, ugye Eriksennek ez a problémája, hála Istennek nem lett belőle semmi tragédia, de kár lett volna, hogyha ez miatt nem sikerült volna nekik továbbjutás, mert szerintem nagyon jó csapat.
Ennek az EB-nek egyik favoritja, ugyebár a belga csapat, mit szólhatunk ehhez, az, hogy elsők lesznek, és 9 ponttal az várható volt. a játékukról mit gondolsz, hogy láttad, formában vannak, illetve esélyesek a döntőre?
Szerintem, hogyha ezt így felfolytatni, akkor mindenképpen esélyesek, hogy döntőbe jussanak. Ugye a tegnapi meccsen azért voltak ott változtatások a csapatban. Nem is működött annyira talán első fél időben nekik a játék, ahogy szerették volna, de igazából, ahogy a meccsedet is elmondták, ugye itt a főszerep azon volt, hogy a játékosok kapjanak lehetőséget, azok is, akik keveset játszottak, akár sérülés miatt, akár különböző dolgok miatt. Viszont ugye, ahogy elmondták ugye a tévében is, hogy minden meccsen más védőkkel játszottak hátul. Úgyhogy jó, igazából szerintem a edző válogathat közülük, és ezek szerint majd a meccsek alapján szerintem, amit látott ezen a három meccsen, majd eldönti, hogy a következő és a legfontosabb meccsen majd hogyan fog kinézni a védelem, de amúgy meg ami a kreativitást illeti, ami a támadójátékot illeti, szerintem tényleg egyik legjobb csapat a HB-n, mert ugye ott van Lukaku, De Bruyne és a többiek, mindenki, Hazard is lehet, hogy épp most fog belelendülni ezeken a meccseken. Tegnap látszott rajta, hogy nagyon akart, még mindig van neki mit behozni, de velük mindenképpen számolni kell.
C csoport, Hollandia ugye szintén várható volt, hogy tovább jut gondok nélkül. A második továbbjutó az érdekes, mindenki a játék alapján, hogy milyen színvonalat képviseltek, illetve hogy milyen jól játszottak, látványos focit játszottak a hollandok ellen is. Mindenki Ukrajnát várta befutónak, de ahogy beszéltünk a műsor elején, osztrákok lettek a befutók. Hol látod a határait ennek az osztrák csapatnak? Ez a maximum, vagy még csinálhat meglepetést ez a csapat?
Szerintem csinálhat meglepetést. Kérdés az lesz, hogy milyen ellenfelet kapnak. Viszont szerintem talán a következő körbe, nem tudom, hogy milyen csapatok esélyesek ellenük, mármint hogy kit kaphatnak, de talán egy erősebb csapat jobban ülne nekik, mint egy, mit tudom én, mondjuk Wales, vagy hasonló kalibrű csapatok, mert nagyon gyors a kontrajátékuk nekik, nagyon gyors játékosaik vannak. Ezt tegnap is lehetett látni, volt egy helyzet még, azt hiszem, ez még első fél időben volt, azt hiszem, hogy a Sabitzer elment a szélén, kapott egy hosszú labdát, és beadta Arnautovic, és ez nem jó találtás mellé ment. Azon kívül volt még egy hosszú labda, amit a ukrán védő ugye elnézett, és ott is a Sabitzer mehetett egyedül szinte kapusra. Úgyhogy nekik talán ez egyik legnagyobb erősségük. Hátul tudnak játszani koncentráltan, úgy, ahogy kell, viszont ez a gyors átkapcsolás a meccseken, az nekik nagyon jó, nagyon hasonlít a Salzburgra, amit játszanak. Nem az a ugyanaz a filozófia a válogatottban, mint a Salzburgban, az a rögtön letámadásos foci mindenhol, viszont ez a gyors kontra, nagyon gyors kontra, ez bennünk van, és erre vannak jó játékosaik is, úgyhogy én talán úgy látom, hogy egy erős ellenféllel lehet, hogy nem járnának rosszul.
Ott, ahol talán ők is esélyesek, például a Velszelán, ott szerinted nem olyan kreatív ez a csapat, hogy átüssenek valami offenzívabb játékstílussal valakit?
Pont ez van, hogyha valaki beáll elnünk védekezni, akkor szerintem nehezebben tudnak érvényesülni. Tehát, hogyha a védelem kicsit nyitottabb, ha több hely van, akkor szerintem hamarabb tudnak gólokat lőni.
D csoport. Nagyon érdekes ez a csoport, és nagyon érdekes az utolsó kör is. Csehek az angolokkal játsznak, és horvátok a skótokkal. Mit várhatunk a cseh-angol mérkőzéstől?
Hát, ha jól tudom, itt ugye akkor egyes számolunk, talán mind a két csapat tovább jutott, talán. Nem biztos még, de eléggé úgy néz ki. Hát szerintem az angolok nem képviselnek jelenleg olyan nagy erőt, ami mindenféle nevükből ered, és a cseheket meg lehet, hogy kicsikét így, még így a köztudat kicsikét így nem is, hogy lebecsüli, de nem számolnak velük annyira. Szerintem ezen a meccsen talán a csehek fognak jobban játszani. Én úgy érzem, hogy valahogy több van bennük, ilyen kreatívabbak. bennük van jobban az a meglepetés, vagy az a tűz, és angolokon kicsit ilyen, mintha ilyen görcsöt látnék, hogy úgy próbálják, de a skótok ellen is olyan volt, hogy ha tényleg komolyan gondolnak valamit ezen EB-n, akkor a skótok ott 2-3 góllal verni kellett volna, tehát hogy ez jelenleg kevés, és most ugye azért valamilyen szinten hogy nyomás van rajtuk, mert hát gondolom a csehek is azért futnak ki erre meccsre, hogy megszerezzék első helyet a csoportba, amivel aztán tényleg káosz szakaszban már a következő fordulóban, hogyha kapnak egy könnyebb ellenfelet, akkor lehet, hogy már gondolhatnak a következő fordulókra is, úgyhogy érdekes meccs ez mindenképp. Én bízom benne főleg abban, hogy ott is esetleg láthatunk kicsit ilyen nyitottabb focit.
Horvátország, Skócia. A horvátok a csehek ellen egy kicsit taktizáltak, és én úgy csodálkoztam is, hogy nagyon biztosak a dolgukban, hogy hozzák ezt a Skócia elleni mérkőzést. Nagyon, nagyon úgy nézett ki, hogy erre koncentrálnak, hogy elég nekik döntetlen, és biztosak abban, hogy a skótokat megverik, de ez most ez a kalkul, vagy nem bíznak magukba? Nem bíztak magukba a csehek ellen?
Lehet, hogy inkább úgy kalkuláltak, hogy ne kapjanak ki. Tehát, hogy semmikét nem akartak veszíteni, aztán, hogyha vagy egy pont, vagy három, az már úgy azon úgy nem nagyon törték a fejüket. Viszont ebbe beletörhet kicsit a baltájuk, mert hát a skótok, a angolok ellen megmutatták, hogy azért kövelük számolni, és egy nagyon kellemetlen csapat. Úgyhogy én semmiképp nem számolnék egy biztos 3 pont a horvátoknak, mert tényleg ezek a skótok, ahogy játszottak, védekeztek is, és ugye volt ott pár helyzetük azért. Egy ilyen szívos, kemény ellenfél, sőt kellemetlen ellenfél, úgyhogy tényleg itt még ebben a csoportban minden lehet. Most az is lehet, hogy aztán ez a mérkőzés inkább ilyen döntetlenes lesz a vége, ami senkinek nem jó, a két csapat közül. Úgyhogy itt már a meccs végén biztos vagy benne, hogy a utolsó 20-30 percben itt is nyitott foci lesz, tehát hogy ha esetleg olyan állás, hogy döntetlen. Érdekes lesz nagyon.
Egy csoport, svédek, szlovákok, spanyolok, lengyelek. Azt hiszem, hogy a szlovák edző és a stábja is meglepően veszi tudomásul azt, hogy olyan helyzetben van, hogy a spanyolok ellen úgy jártak, hogy a spanyoloknak is szükség a 3 pont nyerni.
Igen. És az a értékes ebben a szituációban a kísértetésen hasonlít a 2016-ban, amikor utolsó meccset játszottuk a angolokkal, amikor nekünk igazából ugye elég volt egy pont is. Most abban más a helyzet, hogy a spanyoloknak mindenképp nyerni kell, mert nekik ugye 2 pontjuk van, ha jól tudom, és a 3 pont az nagyon nem biztos, hogy elég lesz, sőt, nagyon, tehát hogy szerintem ez hajszálakon fog múlni, hogy ki jut tovább, ki nem. Hát igen, a szlovákok vehetik úgy pozitívan, hogy nekik elég a döntetlen, spanyoloknak még nyerni kell, úgyhogy kicsit így megkönnyítve a szituációt, de mindenképpen nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, nagyon, szerintem nagyon ideges meccs lesz, ami minden megtörténhet, és hát kíváncsi vagyok arra, hogy a spanyolok egyszerűen nincsenek formába, vagy egyszerűen ilyen rosszak. Tehát, hogy ez a meccs nagyon sokat meg fog mutatni, és én kíváncsian várom, hogy hogyan fog alakulni ez a csoport, mert ugye ott még a lengyelek is még bekavarhatnak rendesen, úgyhogy tényleg ez a szép most ebbe, szerintem ebbe az a jó tényleg, hogy ez a, sokan mondták, hogy ezzel nem jó ez a harmadik helyes továbbjutás, de annyira meg van bonyolítva vele egész, hogy plusz egy ilyen dráma van azokban a meccsekben, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz.
Igen, régebben olyan volt, hogy a harmadik körben már gyakorlatilag csak végig sétálták a csapatok a meccset, akik tovább jutottak, és már biztos volt helyük, mert volt úgy, hogy a harmadik körben azok találkoztak, akik már tovább jutottak, és akkor nézhetetlen meccset láttunk. Most már ez egy kicsit így minimalizálva volt. Viszont ez a csoport abból a szempontból is érdekes, jó svédekről tudjuk, hogy így játsznak akkor is, amikor formában vannak, szóval ezt a defenzív focit és ilyen tördelős focit, de szlovákok is, hát utóbbi 2-3 évben nem a legjobbjukat mutatták, de gyakorlatilag 3 csapat a formájukon kívül van ezen az EB-n egy csoportban.
Igen, igen. Tényleg, mondom, azon fog múlni nagyon sok, hogy tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen taktikával állnak hozzá a szlovákok ehhez, de hát gondolom, hogy védekezés és majd ellentámadások. Itt majd azon fog múlni tényleg, hogy hogy alakul a meccs, mert minél tovább döntetlen a állás, annál jobban ott is meg fognak nyílni a területek azért, és igen, spanyolok ellen játszik valaki, de szerintem nem szabad már úgy ránézni, mert tényleg utóbbi években már simán tehát hogy a kevésbé esés csapatok, a nagy csapatokat nagyon sokszor megverték már, meglepetést okoztak, és tényleg, ha úgy veszük a 4 pont, egy döntetlen, az egy biztos továbbutás a harmadik helyről, úgyhogy, vagy akár a másodikról.
Képes lesz a Lewandowski individuális teljesítménnyel és gólokkal tovább vinni ezt a lengyel válogatottat?
Hát a svédek ellen mindenképp nehéz lesz nekik. Most, hogy a svédeknek van 4 pontjuk, szerintem azzal a tudattal, hogy szinte biztosan tovább jutottak. Szerintem megcélozzák a első helyet, mert biztos, hogy úgy veszik, hogy karbon elveszíteni ezt a pozíciót. Én nem tudom, hogy talán kicsit azt érzem, a Lewandowski-ból talán kicsit fáradtnak tűnik. Tehát a szezon után tényleg egy nagyon jó szezonja volt, de valahogy most úgy nem megy neki a szekér most ezen a EB-n valahogy. És plusz hozzá az, hogy ugye ők is egy olyan meccset játszanak most, hogy vagy nyernek, vagy kiestek. Tehát, hogy mindent bele kell tenniük. Ezek a meccsek eléggé nehezek, és az, hogy hogyan fogják ezt venni már csapatszinten, az kérdéses, mert nem tudom, tehát a lengyelek nem emlékszik, de így a utóbbi időben ezeket a nagyon fontos meccseket nem tudom, nem emlékszik rá, hogy annyira behúzták volna. Ugye megint úgy van sokszor, hogy a kvalifikációban nagyon jók, de aztán jön a csoportkör, EB vagy akár VB, és valami úgy hiányzik belőlük. Nehéz megmondani, de én inkább kevésbé hiszek bennük, mint hogy hinnék.
Igen, amikor a hazai EB-n is játszottak, akkor is ott is erős csapatjuk volt így papíron, és gyakorlatilag a játékképe olyan átlagosnak nevezhető volt. Jó, utolsó csoport, nevezzük úgy a magyar csoport, a halálcsoport, mert most egyértelműen látni, hogy az a legnehezebb csoport, nem csak papíron, hanem ami a mérkőzéseket illeti, hát a negyedik Magyarország egált játszik egy Franciaországgal. De kezdjük a német-portugál mérkőzéssel.
Megmondom őszintén, ezt a meccset nem láttam, mert nem voltam tévé mellett, de hát ugye láttam, hogy a portugálok vezetnek, aztán egyszer csak a németek vezetnek 2 öngóllal. Nem, szerintem nem volt az váratlan, hogy a németek úgy fölállnak első meccs után, mert azért a másik fél időben a franciák ellen már megmutatták, hogy ők mindenképpen győzni akarnak, és nem hiányzott csak ahhoz, hogy kiegyenlítsenek. Tehát semmiképp az a 1-0-ás vereség az nem a ő igazi arcukat mutatta meg. A játék már annál inkább, főleg a másik fél időben, hogy egyszerűen ha rákapcsolnak igazán, akkor ott nagyon nehéz ellenük játszani. Fontos volt a németeknek ez a győzelem, mert ugye ez nélkül egyszerűen a harmadik fordulóban már nagyon nehéz lett volna, úgyis, hogy Magyarország ellenfél, de ott már nagyon nagy lett volna a nyomás rajtuk. Viszont így ezzel megint csak visszatértek, és mindenképp számolni kell velük. Ugye a portugálok pedig, hát szerintem jobban esett volna nekik egy kis döntetlen ezen a meccsen, de nekik is olyanok a esélyeik a franciák ellen, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők is ott lesznek a továbbjutók között ebből a csoportból.
Magyarország. Első kérdésem, csatolom ezt a mérkőzést a franciák ellen, a előző portugálok ellenihez. Egy mondattal, mi volt a legnagyobb különbség a Rossi taktikájába két mérkőzés között?
Én ahogy látom, talán abban egy kicsit jobban fővállalták a játékot a franciák. Annak ellenére, hogy talán a franciák a, ugye erősebb csapat a portugálnál, de jobban fővállalták, és kicsit bátrabban játszottak ellenük. Voltak azok olyan szakaszok, amikor tényleg megpróbáltak megtartani a játékot, lassítani. Igen, akkor a franciák se támadtak annyira le, de azért ők is tudták, hogy azért a hangulat, a meleg, és tudták azt is, hogy nem könnyű ellenfél ellen játsznak. Én akkor vettem észre főleg, mikor, és meg ez talán első fél időben volt, a francia támadás volt a magyar 16-osnál, ugye elvesztették a labdát, vagy valaki szerelt a magyarok közül, és amint szerelték a Kantét, rögtön szabálytalankodott. Tehát, hogy ők is arra játszottak, hogy labdavesztés van, akkor szakítsuk meg, és menjünk lassan vissza, mert nem akartak elfáradni. Tudták, hogy ebben a melegben, hogyha belemennek egy föllejárt meccsbe, akkor nekik az ugyanúgy megterhelő, és magyarok jól tudták ezt így regulálni, hogyha megszereztek a labdát, akkor nyugodtan megtartották kicsit, hogy kicsit pihenjenek. Ha pedig ugye volt egy kis lehetőség, akkor szépen mentek ellentámadásba, úgy, ahogy a Fiola góljánál volt, ami tényleg egy gyönyörű akció is volt, tehát ez nem lehet beszélni véletlenről. Úgyhogy mondom, ez a döntetlen, ez megérdemelt volt. Lehet, hogy még itt a első meccsen kicsit ugye az is benne volt, hogy ez volt első meccs, azért volt rajtuk nyomás, ugye telt ház, nem akart a csalódást okozni biztosan, úgyhogy talán kicsit úgy hatták is azt, hogy inkább a portugáloknál legyen a irányítás. Viszont ez miatt, ezután a döntetlen után kicsit kár, hogy az első meccs, ezen első meccsen nem lett meg akár az egy pont, mert kicsit még érdekesebb lenne most ez a csoport. Most valójában arról beszélnénk, hogy a magyaroknak van két pontjuk, és a portugáloknak egy. Ezért kár. Viszont én amennyire, lehet, hogy nem mondom, hogy pesszimista voltam, csak így én próbálom reálisan nézni a dolgokat, és ezt úgy igazából el is mondom, objektívan próbálom nézni a focit, viszont ezért szép a foci, hogy nincs benne logika néha.
Tomás Pospichel mondta.
Igen. És tényleg öröm volt nézni azt, hogy hogyan játszottak, és hogy annak ellenére, hogy tényleg mindenki azzal számolt, hogy ez egy akár több gólos vereség lesz, szépen megmutatták azt, hogy a focit azt nem papíron játsszák.
Ugye megdicsértük a Rossit, a csapat játékát is, de beszéltünk szerintem gond nélkül a individualitásokról. Ki tűnt fel neked a csapatból?
Hát nekem mindenképpen Schäfer és Sallai, mindenképpen viszont ott volt Gulácsi is, aki szerintem első meccsen is bemutatott néhány bravúrt, ott a végén ugye már nem volt esélye, de itt is szépen megtartotta a csapatot. Jól játszik hátul, nyugodt, már teljesen más, hogy néz ki most csak a puba, mint azután, miután a király befejezte, és ugye ő lett egyes számú kapus után, akkor lehetett rajta látni kicsit, hogy még úgy ez a pozíció még, vagy hogy mondjam, ez a szakó még egy kicsit nagy neki, de most már úgy illik neki, és már érzi, hogy ő van ott, és azért van ott, mert ő a legjobb.
Igen, most már olyan teljesítményeket látunk tőle, hogy nagyon meglepő lenne, ha nem ő lenne egyes, illetve más kapus lenne nominálva, vagy mérkőzés elképzelhetetlen ebbe ilyen teljesítményeknél. Schäfer, maradjunk még a Schäfernél. Gyakorlatilag nem volt neki az EB előtt stabil helye a 11-esben, és most úgy néz ki két mérkőzés után, hogy a kezdő 11-ből pótolhatatlan, illetve nagyon odaillik, és nagyon szükség van rá.
Igen. Tényleg szerintem egy nagyon-nagyon hasznos játékos, és egy nagyon intelligens játékos. Oda is tud lépni, kemény is tud lenni. Ugye láttuk a Pogbánál is, hogy nem szégyed becsúszni. Tényleg egy olyan játékos, aki minden csapatban, én talán, lehet, hogy úgy mondanám, mint egy fehér Kanté. Kicsit ilyen hasonlít rá, hogy megszerzi a labdát, tud is labdát adni, tud küzdeni is, mondom, taktikailag képzett játékos, úgyhogy jelenleg szerintem sok mindenki gondolja úgy, hogy aranyat ér.
Remélem, hogy egészséges lesz. Andris, kopogjam le, és tovább ilyen formába focizni, de az egyben azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy EB után a Dacba marad, mert egyszerűen szem előtt van, és főleg a második mérkőzés után, a franciák elleni mérkőzés után gyakorlatilag egész Európa tud róla. Itt tenném fel a kérdést, ismerődőt, tipológiai szempontból is tudod, hogy milyen játékos, milyen bajnokságot ajánlaná neki? Így kérdezem.
Így, ahogy elnéztem, tényleg, ugye itt kérdés az mindig a fizikai felépítés és a többi. Szerintem talán egy olasz bajnokság lehet, hogy passzolna neki, így, ahogy ugye a Rossz is dolgozik vele, és szerintem taktikailag, és mondom, főleg a intelligencia szintje focihoz szerintem nagyon magasan van. Úgyhogy szerintem ez passzolna neki, de lehet akár egy ilyen spanyol bajnokság se rossz. Nem hiszem, hogy Anglia lenne belőle. Ezt talán nem érzem úgy, főleg mondom, ez a fizikai fölépítés miatt. De később az se kizárt. Viszont főleg szerintem az a fontos, hogy egy olyan bajnokságba és egy olyan klubba igazoljon, ahol játszani fog. Az nagyon fontos. Mert tényleg egy nagyon tehetséges játékos, és ezek után is játékpercekre lesz szüksége neki. Én mondom, tényleg én úgy érzem, hogy ez a olasz-spanyol vonal talán ez lenne neki járható. Német Bundesliga nem tudom. Én valahogy így délfele tippelem.
Igen, ez nevezzük úgy, hogy stílusba kiválasztatok neki, hogy melyik topliga lenne jó neki, de ahogy elkezdted a témát, abszolút aláírom a Dubovszki sorsán, hogy ő eredetileg a fiatal Ajaxba volt leegyezve, hogy ott folytatja, de aztán azt hiszem a Andrus döntött még, nem tudom kivel, hogy lesz belőle Madrid, ami nem sült ki jól, mert Butragueño még a Sanchez volt, azt hiszem, ottan nem emlékszem pontosan, de esélye nem volt játszani. Úgyhogy neki is jól lett volna az a kisebbik liga. Ebből a szempontból ilyen ugródeszka a top ligába, melyik belga, holland, melyik?
Amúgy nagyon jó példát mondta Ajaxap, mert úgy szintén ő is egy fiatal játékos. A holland foci is nagyon hasonló ahhoz, ami neki illene. Úgyhogy akár ez is lehet a célpont majd, vagy hogy ők is megkörnyékezhetik. Az is tényleg egy nagyon jó ugrot. Tehát pont ez van, hogy nem muszáj mindjárt a top ligába, hanem tényleg lehet ez a köztes cél egy ilyen akár holland, akár belga bajnokság. Ugye például Patrick Rosowski a Genkbe ment játszani, és első nehézségek után már megtalálta magát, úgyhogy játszik abba a bajnokságba. Szerintem azok mindenképpen egy olyan bajnokság aztán, ahonnan mindenhol megnyílik a út, mert ott tényleg minden top liga legjobb csapatainak a játékos menedzsere ott van ezeken a meccseken, és lássák őket, úgyhogy talán akár még ez a holland út is jó lehet.
Jani, most nem úgy kérdezem, hogy mit tippelsz, hanem milyen érzésed van. Szlovák, illetve magyar válogatott továbbítás, vagy nem?
Igen. Ugye megint az, hogy én reálisan nézem a dolgokat. Nem tudom jelenleg elképzelni, hogy Németországot meg lehetne verni idegenbe, ami ugye a focit nem papíron játsszák, de nem tudom nagyon elképzelni. A kérdés az ugye, hogy egy esetleges döntetlen mit tudna segíteni, de két ponttal úgy szintén nagyon nehéz. Úgyhogy nem nagyon hiszem az, hogy magyar továbbjutás lesz ezek után, de bízom benne, hogy sikerül, mert az nagyon szép lenne Németországban nyerni. A szlovák továbbjutás is nagyon nagy kérdőjelekkel, vagy nagyon nagy kérdőjelek állnak mellette. Tényleg sok fog függeni attól, hogy alakul a meccs a spanyolok ellen, mert ugye a spanyolok a nagy esélyesek, de itt kicsit ugye más a helyzet abban, hogy a szlovákoknak már 3 pontjuk van, és ugye 0-as gólarányuk, tehát hogy itt is mondom, itt tényleg hajszálakon fog múlni, mert szerintem 3 pontos is tovább fog jutni, akár 2 is, de nem szabad, tehát nem szabad kikapni egynél több góllal. Szerintem egy kis szerencsével a szlovákoknak meg lehet a továbbjutás, de nagyon-nagyon nehéz lesz.
Igen, abban az esetben, ha így mond, praktikus, illetve reálisabb rálátás is bebizonyosodna, és nem jut tovább se a magyar, se a szlovák válogatott. Mi lenne az a teljesítmény az utolsó mérkőzésen, hogy a teljes ilyen arculat, amivel hazajönnek, egy elégedettséget is mutasson a nézők felé, a foci közeg felé, és például a szövetség felé, vagy illetékesek felé. Nyilván, hogy a magyarok közelebb vannak egy ilyen pozitív hazatéréshez, szlovákok messzebb vannak, de mi lenne mindkét csapatnál az, hogy azt mondod, hogy oké, okay, ez elvégeztétek a utolsó meccsen azt, amit kellett.
Hát, hogyha ugye a magyarokat veszem, akkor mindenképp az, hogy a németeknek minél jobban nehezítsék meg a dolgokat, vagy inkább úgy mondom, hogy minél tovább legyenek a harcba továbbjutásért, és megint, hogyha azt a fölfogású focit látnánk tőlük, mint a franciák ellen, akkor az már szerintem egy nagyon pozitív jelenség lenne mindenképp, ami szerintem nem lehetetlen. A szlovákoknál pedig ugye az, hogy ugye eredménytől függően majd, hogy mennyire tudnak valahogy a spanyolokkal focit játszani, mert ugye ez ugye nagyon nehéz, de a múltban már egyszer megmutattuk, hogy ez lehetséges, de nagyon nagy erőfeszítés kell hozzá. Talán most egy kicsit az jó lehet, vagy az előn lehet, hogy tényleg ezek a spanyolok nincsenek olyan formában. Most ugye hazai közönség előtt fognak játszani, de tényleg ez lehet nekik plusz nyomás, de most plusz ilyen segítség is, de akár nyomás is lehet rajtuk ez miatt, úgyhogy az egy nagyon-nagyon érdekes meccs lesz tényleg. És szerintem taktikailag egy nagyon-nagyon nagy csata.
Jani, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ma, holnap várnak még rendkívül érdekes mérkőzések, csoportmérkőzések, aztán hétvégén a nyolcaddöntők. Azt hiszem, hogy elég látványos EB-t látunk, nem unalmas semmiképpen, és hát élvezzük a focit ilyen melegbe is. Még egyszer köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, és halljuk egymást nem sokára.